Dicsértessék a Jézus Krisztus, Réfi Júlia vagyok a Napimus Egyesülettől, és újra jelentkezünk teremtésvédelmi műsorunkkal. Túl vagyunk a teremtés hetén, Szent Ferenc ünnepén, és talán többen is elgondolkodtak egyénileg és közösségileg is ebben az időszakban azon, mit lehetne változtatni, mit lehetne tenni a teremtett világ védelmének érdekében. Remélhetőleg tettünk elhatározásokat, és megvalósulhatott néhány teremtéstudatos esemény. De az is biztos sokunkat megkísért, van-e értelme mindennek, ha más emberek, a cégek, az államok nem foglalkoznak különösebben ezzel a feladattal. Adásunk fő témájaként a teremtés iránti felelősségünk különböző szintjeit járjuk ma körül. Jelentkezünk szokásos rovatainkkal, először Nemes Csaba számol be arról, mi történt az elmúlt hónapban, a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból. A naptárban pedig most egy nagyon várt eseményről hallhatunk tőle. A Mi tehetünk mi rovatban megint aktuális szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezünk, Sípos Gyula gondolatai pedig most egy bombás kosár és a köldökünk kapcsán adnak nekünk ihletet. Először hallgassuk meg Csabát, aki a teremtés hetére kiadott ökumenikus füzetet mutatja be nekünk. A benne levő írások közül pedig ő is egy olyat választott, amely szintén egy bizonyos fajta felelősségünket boncolgatja, méghozzá lokális és globális felelősségünket.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Hát az elmúlt hónap végén és e hónap elején, szeptember 26-a és október 3-a között ünnepeltük a teremtés hetét. És ezen alkalommal, hát már majdnem 10 éve, vagy több mint 10 éve készül az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport tagjai által egy teremtés heti füzet, egy elmélekedéseket tartalmazó, kitűnő füzet, amit most már hetekkel ezelőtt megtalálhatták, akik ezt keresték az interneten, és régebben kiadta ez a munkacsoport papírformájában is. A kiadvány címe Hol laksz? Isten ojkoszának megújítása. Ahogy mondtam, a teremtésvédelmi munkacsoport tagjai készítették. Ez egy ökumenikus munkacsoport, református, metodista, evangélikus, katolikus tagjai vannak ennek a munkacsoportnak. Karsai Eszter, Káleda László, Kodácsi Tamás, Simon Eszter, Kolonics Patrícia, Nobilis Mário, Réznagy Zoltán, Szűcs Boglárka, Szűcs Kinga, Zinszki János és Ódi Mencs Korsolya írták ezt a füzetet. Ez alkalommal Nobilis Mário gondolatait szeretném felolvasni önöknek, ami történt című rovatban. Lehet-e globális az otthon? Ezt kérdezi Nobilis Mário atya. A környezeti mozgalmak egyik legrégebbi közismert jelszava, ha gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ez az irányelv egyrészt arra hívja fel a figyelmünket, hogy vegyük számításba minden, ami akár a legkisebb hatósugarúnak tűnő tettünk messzire ható összefüggései. Másrészt arra is bíztat, hogy a föld állapotának kihívásait, megértve elsősorban a lokális, tehát itt a helyi cselekvésre összpontosítsunk, mert ott egyéni és akár kisközösségi szinten tudjuk a legjobb hatást elérni tetteinkkel. Ebből is látszik, hogy a helyi és a világméretű viszonya régi, klasszikus kérdése a környezeti elkötelezettségnek. Számos megfontolás mondatja azt velünk, hogy elsősorban a lokálisra kell összpontosítanunk, arra kell voksolnunk. Az ember számára bejárható, átfogható tér, átlátható viszonyok, az emberlépték közösségek, a visszafogott szállítási, közlekedési igények, a közös válaszadás lehetősége a közösen megtapasztalt jelenségekre, az önszerveződés esélyei, a kulturális egység, az otthon és a család iránti felelősség jelentősége mind ezt erősítő érvek. Ugyanakkor a globalizáció ma kétségbe vonhatatlan tény. Pár évtized alatt nem csak megsokszorozódott az emberiség lélek száma úgy, hogy lényegében már betöltjük a Föld hajó lakhatótereit, de a technikai lehetőségek bővülésével és főleg a modern kommunikációs eszközök tényerésével már sok szinten meg is tapasztaljuk, hogy közünk van egymáshoz. Hogy ismerjük is egymást, azt persze állandó kérdés, de tudunk egymásról, és hatással vagyunk egymásra. Az emberiség által a Föld, ha tetszik, ha nem, sokkal szorosabbra van húzalozva, mint az bármikor korábban akárcsak elképzeltük volna. Ha viszont így van, és élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor nem tehetünk úgy önképünk és döntéseink terén, mintha nem így volna. Nem hirdethetünk fennkölten egy-egy oldalú lokalitást, miközben kihasználjuk a globalitás adta előnyöket. Jó ez vagy rossz? A globális összekapcsoltság révén annak realitását is sokkal inkább a bőrünkön érezzük. Hogy mit is jelenthet az, amire Jézus így adott parancsot. Menjetek el az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Máté 28:19. Az egész világ és az összes nép már nem elméleti fogalom többé, hanem minket is elérő tapasztalat. És más hangsúlyt kap Jézus végrendelete is, amit az atyától kér utolsó estéjén imádságában. Legyenek minnyájan egy, János 17:21. A minnyájan az összes tanítványok közössége élő kérdésé, konkrét, megvalósítandó feladattá válik, ha például a harmadik világban az én igényeim kielégítéséért esetleg égbérért dolgozó testvéremre gondolok, akivel egyébként Krisztus hitében osztozom, hogy akár csupán a Krisztusban teljessé vált emberség köt össze minket. A kérdés tehát ma már nem úgy hangzik, lehet-e sajátunként, otthonunként felfogni az egész világot, hanem kötelező feladattá vált, hogy mi emberek, miközben természetesen, vagy épp felelős döntéssel elköteleződünk a helyi értékek iránt, tanuljuk meg egyetlen családként, egyetlen közös otthon lakóiként számon tartani magunkat. A kérdés tehát ma már nem úgy hangzik, hogy lehet-e sajátunként, otthonomként felfogni az egész világot, hanem kötelező feladattá vált, hogy mi emberek, miközben természetesen vagy épp felelős döntéssel elköteleződünk a helyi értékek iránt, tanuljunk meg egyetlen családként, egyetlen közös lakóinként számon tartani magunkat. Részletet olvastam fel Nobilis Mário írásából, az elmúlt hónap végén és az e-hónap elején tartott teremtés hete ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoportnak az füzetében megjelent írásából. Köszönöm szépen!
Kaptunk Csabától támpontokat a gondolkodáshoz a lokális-globális témában, Következzen a beszélgetés arról, mi is az, ami egyéni szinten a felelősségünk, hogyan körvonalazhatjuk meg ezt a magunk számára, hogyan tudunk szembenézni a minket körülvevő rendszerben a strukturális bűnnel, és mi az, amit mégis meg kell tennünk hólapáttal a kezünkben a lavinával szemben, mert keresztényként Jézus figyelve ez a dolgunk. Mielőtt legyintenénk vagy elkeserednénk, érdemes Mária atya egy-két hónappal ezelőtti gondolatára visszaemlékezni, hogy a mostani hasonlatra élve érdemes belefognunk, mert a Szentlélek a hólapátolásunkat is meg tudja sokszorozni. A mindenkit foglalkoztató témát Darányi Szabó Eszter vetette fel, és ő vezeti a beszélgetést is.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Darányi Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja. A mai beszélgetésben egy nagyon izgalmas témát fogunk körbejárni, méghozzá azt, hogy kinek is a felelőssége a teremtés védelme. Mi itt a szerepe, a lehetősége az egyénnek, a kisebb-nagyobb közösségeknek, az egyháznak, az egyházi közösségeknek, illetve a jogalkotónak is. Beszélgetésünk során segítségül fogjuk hívni Ferenc pápa gondolatait is. Beszélgető társaim Réfi Júlia és Sipos Gyula, szintén a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagjai. Kedves Juli és Gyula, hogy kérlek, hogy néhány szóba mutatkozzatok be ti is a hallgatóknak.
Réfi Júlia vagyok, végzettségem szerint matematikus, és egyetemen oktatok jelenleg, ezen kívül 4 darab gyermekem van, és emellett, hát mondanám, hogy hobbi szinten, de annyira beszivárgott már a hétköznapjaimba, hogy aktív teremtésvédőnek mondom már magamat, és ennek keretében csatlakoztam a Naphimnusz Egyesülethez is, és próbálok ott tevékenykedni.
Gyula?
Sipos Gyula vagyok. Akkor én is azt mondom, végzettségem szerint tanító, népművelő, és most, hát félállásban most is ilyen tanítóskodok, én napközis tanító bácsiként. Hát azon kívül egy részben ez a keresztény világ, ez behapolt engem, de hát a környezetvédelem az még az ifjúság koromból itt maradt, és azóta is itt van egy ilyen kis környezetvédő egyesület, aminek nem túlságosan aktív tagja vagyok, meg próbáljuk ezt valahogy élni a családommal. Van 3 gyerekünk, és sajnos még csak 0 unokánk, de nagyon rajta vagyunk. Remélem legalábbis, hogy a jobb utóbb az is jön, unoka is.
Ezek szerint akkorák a gyerekeit, hogy már unoka aspiráns.
Hát már 20 évesek, igen, öreg ember vagyok.
Én magam jogász vagyok, nekem 3 kisebb gyermekem van, még alsósok és 5-es a legnagyobb, és én legelőször azt hiszem a kerékpáros témában kezdtem el aktívkodni, és aztán ez terjedt ki így a teremtésvédelem további területére is. Köszönöm szépen egy bemutatkozást, és akkor bele is csapnánk a témába. Elkezdenénk boncolgatni a felelősség kérdését, méghozzá az egyéni szint felől, az egyéni oldal felől. Ferenc pápa a Laudato Si-ben kifejezetten rögzíti az egyén felelősségét a környezet pusztulásáért, amikor ezt mondja: mindenki bánja meg, amit személy szerint ártott a bolygónak, mert amilyen mértékben valamennyien kis környezeti károkat okozunk, el kell ismernünk, hogy kisebb-nagyobb mértékben hozzájárultunk a teremtés elcsúfításához és elpusztításához. A 94. pontban pedig ezt olvashatjuk: a természeti környezet közjó, az emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte. Eddig az idézet. Mi itt mindannyian aktív teremtésvédők vagyunk, és most azt szeretném kérdezni, hogy ti mit gondoltok a saját egyéni felelősségetekről? Mikor, ha volt ilyen pont, mikor volt ez a pont, amikor erre rádöbbentetek, hogy milyen pusztulás történik a teremtésben, a környezetünkben, és mit okozott ez a ti saját életetekben? Hogy tükröződik ez a mindennapjaitokban? Más szóval azt is kérdezhetném, hogy hogyan és mivel kezdődött a ti teremtésvédő utatok? Akkor először Julit kérném, hogy válaszoljon.
Hát én olyan családból származom, ahol általában a zöldekre, mint sötét zöldekre szokás tekinteni, tehát ez a tipikus reakció arra, hogy na, mert igazából, mintha csak egyféleképpen tudnánk gondolkodni, és tudnának gondolkozni, hogy akkor még távolról néztem a zöldeknek a gondolkodását, hogy mindig milyen hülyeségeken lovagolnak a fejlődés útjában. Aztán a férjhez menetelemkor a férjem az egy új perspektívát mutatott nekem, tehát, hogy valóban baj van, és lehetne változtatni a mindennapi szokásainkon ahhoz, hogy egy picit fenntartatóban éljünk, és aztán, hogy nagyjából 2018 végén tudatosultam, amikor jöttek ezek a hírek, hogy azért nem sok időnk van már ezeket a dolgokat jó kerékvágásba igazítani, amikor rájöttem, hogy egész egyszerűen nem elég a saját fejlődésem, hanem ki kell állni az emberek elé. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, a férjemtől számolik ez a gondot, hogy az ember nem szorong azon, amire nincsen befolyása. Miért szorongok én mégis? Valószínűleg van rá befolyásom. Tehát igenis van rá befolyásom, és ez egy feladat. Tehát lefeküdtem este, hogy mi lesz a gyerekeimmel, és reggel arra ébredtem, hogy ez a feladatom. A feladatom az, hogy a gyerekeim jövőjét biztosítsam, és nem azon a klasszikus módon, hogy összeszedem nekik a pónira valót, meg a lakásra valót, hanem megtartom nekik a levegőt, a vizet, az élővilágot, stb. És ezen kezdtem gondolkozni, hogy ezt akkor hogyan lehet elérni.
És mi az, amiben néhány dolgot összefoglalva te azt gondolod, hogy máshogy éltek, mint az átlag teremtésvédelemmel nem ennyire foglalkozó ember?
Hát általában az, hogy kinyílt a szemem. Tehát kinyílt a szemem arra, hogy minden tárgy mögött, amit adunk vagy kapunk, van egy rettenetesen nagy környezeti terhelés. És éppen ezért már nincsen semmifajta vonzódásom a tárgyak iránt. Nyilván, ami szükséges, azt meg kell szerezni, de folyamatosan az van a központban, hogy ezeket olyan helyekről szerezzük be, ahol a lehető legkevesebb környezeti terhelést okozzuk. Akár használtan, akár valakitől. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert abban a szemléletben élünk, hogy egész egyszerűen a gyerekeinknek is a legjobb kell, a legújabb, a legcsillogóbb, a közösségünknek is, az oltára is a legjobbat, a legcsillogóbbat kell tenni, a legfrissebben vágott virágot, a legillatosabb fenyőfát kivágni karácsonykor. Ebből a szemléletből nagyon nehéz kilépni, mert úgy tűnik, mintha én sajnálnám a közösségemtől, a gyerekeimtől a jó dolgokat, de egész egyszerűen valahogy mögé kell látni ezeknek a dolgoknak, és látni kell mögöttük azt is. Azt szoktam mondani, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ilyen világi dologhoz hasonlítom, de hát ugye vannak a filmekben is, vannak jó filmek egyébként, világi tartalmak, és a Mátrix című filmnek az első része, az kifejezetten egy érdekes gondolatot boncolgat, és ugye van ez a főhős, aki egyszer csak elkezdi látni, akkor is, hogyha csak ezeket a számokat látja, akkor is már látja, hogy mi történik a világban. Hogy egész egyszerűen én is úgy érzem, hogy már egy kicsit látom. Látom minden mögött az eszelős környezeti terhelést. Látom minden mögött azt, hogy ennek ezzel valami majd fog történni. Mi lesz a jövője? És ha ezt az ember látja, akkor nagyon könnyű megváltoztatni az életét, de persze nem csak ez a feladat, hogy megváltoztassuk a saját életünket.
Köszönöm szépen, Gyula!
Igen, először hagyják reflektálni egy szóval, Júlia, nagyon érdekes dolog ez a, hogyan magyarázzuk ki magunkat, hogy mindig a legjobb kell, vagy nem, hogy itt az egyház községünkben a karácsonykor kiraktak 7 darab fenyőfát a templomban, és akkor az egyik ilyen egyházi képviselőtestület ülésen először jött, hogy hát hogyan kellene spórolnunk, és hát mondtam, hogy ne tegyünk ki csak egy fenyőfát, akkor kevesebb fát válunk ki, és még, de azt mondták, hogy nem, hát az Isten dicsőségére van, meg az Isten megbecsülésére, meg a karácsony. Ugye erre ugye nincs mit mondani, mert ha azt mondom, hogy hát igen, de egy folyos elég, akkor nem becsülöm meg az Istennel a karácsony, de különben ez teljesen félreértése a dolgnak, meg félrebeszélése. De hogy mindig olyan jó érveket tudunk felhozni, az, hogy azt miért is kell még nekünk megvenni. Meg, igen. Különben én még a 80-as években keveredtem az egész dologba, mint lázadó kamasz, hogy a 80-as évek elén már elkezdtek megjelenni ezek a könyvek, a Római Klub jelentése, meg megatrendek, meg az ökofilozófiának az első ilyen halvány írásai, és én akkor nagyon bevő voltam ezekre a dolgokra, ezeket olvastam, és bennem volt egy ilyen nagy vágy, holnapra megforgatjuk a világot, és ez elvitt ebbe az irányba, akkor közöm nem volt a kereszténységhez sem. Aztán ugye elkezdtem járni a zámbéki főiskolás, közben udvaroltam fel a Műszaki Egyetemnek a zöld körében. És akkor aztán ez ott egészen kezdett komolyjá válni, és akkor ott csináltunk ilyen mindenféle tüntetéseket, meg Piknik 2000 csoport, ilyen akciókat, kiültünk a Blaha Lujza térre, és akkor lájtottuk a forgalmat, meg ilyen mindenféle dolgokat, de és azt lehet belőle a zöld jövő környezetvédelmi is, hogy kint nagy téténybe, akkor leálltam metakololó kémiát beleteszem. Szóval akkor ez egy ilyen szép élet volt, aztán közel megtértem, és aztán Érdekes, hogy volt, aki a közösségből elment ökofalut csinálni, mások, tehát nagyon sokféle irányba mentek, ugye lejöttünk ide, és akkor egyrészt engem részben ez a keresztény világ, ezt most mondják, a fókuszpontomat áthelyezte egy kicsit, de azért megmaradt az életünkben, meg akkor csináltunk egy környezetvédő egyesület, tehát ami azóta már átalakult, de most van egy ilyen kerekdom környezetvédő egyesület, és akkor ennek keretében mi télen kivegyünk az erdőbe madarakat etetni, a feleségem öntözi a fákat itt körbe a városba, meg hát nyilván van kertünk, meg igyekszünk komposztálni, meg van napkollektorunk, szóval van ilyen berendezés, de hát én ezt érzem, hogy ez tulajdonképpen egy picit olyan, mint amikor valaki rákos beteg, és akkor ennek vannak olyan tünetei, hogy a bőrén kiütések jelentkeznek, és akkor most mi a kiütést keregetjük. De hogy a rák ettől még nem fog meggyógyulni, de azért legalább a kiütések nem látszanak annyira. Tehát nagyjából ennyit érünk el, de ezt is csináljuk, mert muszáj csinálni. Tehát nincs mese, amit lehet, meg kell tenni, azzal együtt is az ember tudja, hogy legalábbis én, amit Hüli mondott, hogy amikor belelátok az egésznek a mélységébe, és látom, ugye, mint az előzetes beszélgetésben elsütöttem már ezt a strukturális bűnöket, az egész civilizációnk benne van, egyébként az ördögi körbe, mint egy nagy lavina zúdul lefelé, és akkor most egy hólapáttal próbáljuk megállítani ezt a lavinát, de ugye mégsem lehet elkidobni a hólapátot. Még hinni kell abban, hogy ezek a hólapátnak akkor is van értelme, hogyha ez a lavina iszonyatos erővel zúdul lefelé, és valamilyen módon mégis kell csinálni valamit.
Igen, hát köszönöm szépen. Igen, mind a ketten említettétek azt, hogy most már látjátok a cselekedeteiteknek az előzményeit, a következményeit, látjátok magatokat az egész fogyasztási rendszernek a tagjaként, és hogy mi előzi meg, és mi követi a mi fogyasztásunkat, és engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés, hogy vajon a többiek ezt nem látják. Tehát, hogy létezik az, hogy 2021-ben, amikor így dől mindenkire az információ minden fórumról, hogy létezik az, hogy tájékozatlanok az emberek ebből a szempontból? Vagy ez már nem létező probléma, hanem egyszerűen mindenki tudja, hogy mi a helyzet, hogy a környezetünk milyen tempóban minden szinten pusztul, és egyszerűen csak azért, hogy ne kelljen változtatni a megszokott életünkön, ezért mindenféle hárításokkal próbálkozunk. Ha nem tudjuk, akkor vajon felelősségünk-e, hogy tájékozódjunk? Ezek szerintem nagyon izgalmas kérdések, és én nagyon gyakran találkozok azzal a hárítással, hogy egyéni szinten úgyse tudunk semmit se tenni, amíg a politika nem tesz semmit, amíg a nagyvállalatok így árulják a cuccaikat becsomagolva, addig mi úgysem tudunk semmit sem tenni. És én azt gondolom, ahogy Gyula is utalt rá itt a strukturális bűnt behozva ebbe a gondolatkörbe, hogy egészen biztos, hogy rendszereknek kell változnia. Tehát, hogy ahogy Gyula is mondta, egy fenntarthatatlan rendszerben nem lehet fenntarthatóan élni. Tehát olyan hatalmas energiafelhasználást igényel az embertől, és még akkor is csak a sebek kenegetésénél járunk. De ennek ellenére ugye meg kell próbálni, és hogyha az embernek motivációja van, már pedig itt mindannyiunknak nagyon erős motivációja van, akkor is csinálja, hogyha látja, hogy ettől a rendszer önmagában még nem fog megváltozni. De az most a kérdésem, hogy ti mit szoktatok erre válaszolni, vagy mit gondoltok erről a témakörről, hogy amíg a nagy szabályozók nem változnak, amíg a nagyvállalatok nem változnak, addig mik a mi lehetőségeink, és hogy függnek ezek a dolgok össze? Tehát, hogy változhat mondjuk-e úgy a politika szuperzöld irányba, hogy mögötte adott esetben a választópolgár nem változik, a választók tömegének a szemlélete nem változik. Ezek mennyire kell, hogy így szinkronban mozogjanak szerintetek?
Én egyébként, mint Krisztusnak a követője, az alulról jövő megváltozásban hiszek, hiszen ő is ezt az utat járta. És ugyanakkor meg nincsen teljesen rendszer szintű megoldás, ez onnan látszik, ezt mindig szoktam hozni példaként, ezt a szelektív hulladékgyűjtést, ami viszonylag alánk van tolva, és mégis az emberek mennyire nem élnek a lehetőséggel. Tehát, hogy én fel nem tudom fogni, hogy akkor, amikor azért már mindenkinek van elérhető távolságban szelektív hulladékgyűjtő, akkor hogyan lehetséges az, hogy otthon nem gyűjtik szelektíven, hogy az utcai szemetesekből dől ki az a fajta szemét, aminek a újrafeldolgozóban van a helye, és hát hogy mondjam, és ahol meg működik a szelektív hulladékgyűjtés, vagy a komposztásot, és elég egy ember, aki fogja magát, és máshova dobja a dolgot, és már is az egész közösségnek a munkáját ezzel lerombolta, tehát nem létezik 100%-ig rendszer szintű megoldás. Ezek a kifogások, konkrét kifogások, amik Kínában a gyárak szennyeznek, addig én nem tudok semmit se tenni. Mindenki nézze magába, hogy vajon azokat a tárgyakat, amiket Kínában gyártanak és szennyezik a környezetet, azokat vajon kinek gyártják. Amíg Dél-Amerikában égetik az esőerdőket, addig nekem nincs mit tennem. Mindenki nézze magába, hogy mennyi pálmaolajas terméket tesz fel a polcára, vagy eszik meg nap mint nap, mert ezeket is azért írtják, hogy nekünk termeljük a pálmaolajat. Ilyen nincs, ezek a rendszerek összefüggésben működnek. És ezt te jogász vagy, te nagyon jól tudod, hogy a törvény nem ismerete, az nem mentesít az alól, hogy betartsad. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy nagyon fontos az irányváltás. Jézus ez mondja, hogy ugye van ez a nagyon jellegzetes történet, hogy nagyon lelkesen követjük Jézust, illetve most már tudjuk, Ferenc pápa beszéde óta, ez igazából csak Jézusnak a csodálata, egészen addig, amíg azt nem mondja, hogy na most akkor add el mindenet, és hozzá a szegények között, mert az már nem tetszik. Túl nagynak érezzük a váltást, ez már nem tetszik. És ezért szeretünk mindenféle kibúvókat keresni, másra hárítani a felelősséget. De nem fog rendszer szintű megoldást létezni. És ez viszont keresztény szemmel, hogy a megismert igazság ellen tusakodni, ez szent élek elleni bűn, ezt is fontos tudni. Tehát nem lehet, egy keresztény ember nem dughatja homokba a fejét, és az igazságot meg kell ismerni. És azért itt most akkor Gyulához szólok, meg magamhoz, akik tanítunk, hogy én azt gondolom, hogy ennél fontosabb dolog egyébként, mint az oktatás, az nincsen, és szemlátomás az oktatási helyzet megoldásában sem akar rendszer szintű megoldás születni, hiszen olyan szinten hagyják el a pályát a pedagógusok folyamatosan, hogy a maradékra még több munka hárul, és előbb-utóbb, már most is persze be van csődölve a rendszer, de hát ez is rövid távon is már fenntarthatatlan, és mégiscsak az oktatás lenne a kulcsa annak, hogy ezeket az összefüggéseket meglássuk.
Hát igen. Én egyszerre vagyok optimista és pesszimista, ugye egyrészt, mert látom azért, hogy mondjuk az elmúlt 40 évben van valami fajta előrelépés. Valamit kezdünk megérteni, csak sajnos sokkal lassabban és sokkal kisebb mértékben, és ez is sokkal illúziókkal terheltebben, mint amit a valóságot. Tehát azért a bűneink és az illúzióink még mindig teljesen fogva tartanak minket. És a tudomány majd hoz majd valamilyen megoldást. Majd nem is olyan ez a probléma, majd csak megoldjuk valahogy. Újra és újra ilyen illúziókban hiszünk, és azt gondoljuk, hogy majd mi ezzel megoldjuk, vagy majd mi most az elektromos autókkal, igen, de áthelyeztük a szennyezést az egyik oldalról a másikra, és ugye most akkor azokért az elemekért, még azok az a hegyeket is elhordjuk, amik eddig megmaradtak volna, mert ott van esetleg valamilyen ásványi anyag, és aztán ott lesz majd egy csomó hulladékunk, amivel megint nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy igazából próbáljuk orvosolni a dolgokat, de benne maradunk a rendszerbe, ezért mindig csak újra generáljuk a problémát, csak egy másik szinten. Tehát ez sajnos ez illúzió. A másik pedig hát a bűn. Tehát itt van, hogy amíg a szívünk nem tud megváltozni, amíg megmarad ez az önközpontúság, addig mindig ki tudjuk magyarázni magam. Sőt, hát én tegnap tettem fel a honlapunkra, a szeretetföldje.hu. két cikket, az egyik arról szól, hogy ezeknél nagy erdőtüzeknél vizsgálták, hogy hogyan függ össze a szervezet bűnözéssel. Hogy kiderül, hogy sokszor szervezett módon gyújtják föl az erdőket azért, mert emögött anyagi haszon van Olaszországban, vagy Dél-Amerikában. Sőt, tehát hogy miközben arról hangos minden, hogy emberek, hát a maradék erdőinket meg kellene védeni, vagy erdősítsünk, vagy aközben hát vannak emberek, akik azt gondolják, hogy az az üzlet, hogyha felgyújtják, és akkor abból még hasznuk lesz. És akkor nincs mit tenni, hogy lehet, hogy nem érti meg. Itt egy nagyon mély megtérésről lenne szükség, és ökológiai megtérésre is lenne szükség a személyes megtérésen túl, és egy valami egészen másfajta életvitelre, és egy olyan fajta lemondásra, amire hát látszik, hogy mi magunk is csak részlegesen vagyunk készek. És akkor ugye mi a részleges készségünkkel próbáljuk mondani a többieknek, hogy de is lehetek szívesek megváltozni. Hát de jó lenne, ha legalább minden egy picit tudnánk előre menni.
Igen. Én Sipos Katalintól, a WWF igazgatójától hallottam egy nagyon érdekes gondolatot, amikor megkérdezték tőle, hogy mi legyen az első lépés, amikor a környezetvédelemért el akarunk kezdeni tenni valamit, akkor azt mondta, hogy menjünk ki az erdőbe, és szeressük meg. És egyszerűen minél több időt töltsünk a természetbe, hogy kapcsolódjunk hozzá, akár magunkhoz is, Istenhez is kapcsolódjunk a természeten keresztül, mert csak azt fogjuk tudni értékelni önmagáért is, amit ismerünk és szeretünk. És egy nagyon izgalmas másik kérdéshez jutottunk el, a gyerekeinkhez, a következő generációhoz, ami, hogyha én azt gondolom, hogyha őszintén nézzük, és magunk is megteszünk mindent, akkor ez egy nagyon valid vonal lehet, ugyanakkor szerintem nagyon sokszor használják ezt is kifogásnak az emberek. És én most hoztam is egy idézetet, hogy a Laudato Si mit mond a következő generációkkal kapcsolatos felelősségünkről. Ugye egy külön alfejezet szól a nemzedékek közötti egyenlőségről, a nemzedékek közötti felelősségről, és abból idéznék most. Milyen világot szeretnénk hagyni azokra, akik utánunk jönnek, a gyermekekre, akik most nőnek fel? Amikor rákérdezünk a világra, amelyet hátra akarunk hagyni, mindenekelőtt általános irányára, értelmére, értékeire gondolunk. Ha bátran tesszük fel ezt a kérdést, akkor kérlelhetetlenül további, nagyon egyenes kérdésekhez vezet minket. Mi véget vagyunk ezen a világon? Mi véget születtünk erre az életre? Miért dolgozunk és küzdünk? És aztán egy másik helyen pedig ezt mondja, nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül. Ha a Föld adatot nekünk, akkor már nem gondolkodhatunk pusztán az egyéni hasznot szolgáló hatékonyság és termelékenység haszonelvű szempontjai szerint. Nem egy szabadon választható hozzáállásról beszélünk, hanem az igazságosság egyik alapkérdéséről, hiszen a Föld, melyet kaptunk, azoké is, akik utánunk jönnek. Mivel minden nemzedék kölcsön kapja, és tovább kell adnia a következő nemzedéknek. Az átfogó ökológiának ilyen széles látószöge van. Eddig az idézet. És akkor most néhány percet beszélgessünk arról, hogy mi a mi reménységünk a gyerekeinkben. Mert én ezt is nagyon sokszor hallom szülőktől, akik ezt szinte hárításként használva mondják, hogy hát nekem nem tudom, most erre nincsen időm, hogy ezt így megtanuljam, hogy hogyan szelektáljak, mondjuk a legevidensebb példánál maradva, de a gyerekeinknek ez már természetes lesz. Ők ezt már máshogy fogják csinálni. Ők majd megváltoztatják a világot, amit mi elrontottunk. Én nekem erről elég sarkos véleményem van, de előtte szeretném megkérdezni, hogy ti mit gondoltok erről, mint tanítók is.
Én nekem igazából nem ezzel szoktam találkozni, hanem azzal, hogy én már szelektíven gyűjtök, és az elég. Tehát,
ez klasszikus, igen.
Ez szokott inkább lenni. Azt igen, szóval, hogy mondjam, ez nyilvánvalóan nem elég a szelektív adékt, és azért szoktam példaként hozni, mert az egy fölülrévő rendszer szintű jó irány. Nem úgy, mint amikor lebomló műanyagokat kezdenek el gyártani, ez egy felülrévő rossz irány. Tehát abban nem fog minket kihúzni a csávából, csak még bejebb gyümöszöli az embereket azzal, hogy megjutatja a lelkiismeretüket, hogy valamit csináltak már, noha nem csináltak semmit. Na mindegy. De hogy a gyerekek, hát az én gyerekeimnek az élete az eléggé úgy tűnik, hogyha sikerül babysitter találnunk, amikor elmegyünk mondjuk komposztot pakolni, mert van közösségi komposztálónk, akkor nem jönnek velünk, ha nem sikerül, akkor velünk jönnek, de gyerekek, és ezt a részét már, hogy ők ide-oda vannak mindig cibálva, nem biztos, hogy tudják annyira élvezni. Tehát nagyon-nagyon csínyen kell bánni velük, hogy ne utáltassuk meg vele az egészet, de ugyanakkor jött az én lányom haza az okokból a cserkészottalvósról, hogy lufikat kellett dúrogtatniuk. Az volt a feladat, és ő ettől teljesen kikészült. És ez megint egy olyan dolog, hogy jó az, hogyha az én gyerekem már tudja, hogy a lufi az nem feltétlenül egy jó dolog, de ha ez szorongást okoz benne, és a kortárs közösségébe ő szorong, akkor ez egy borzasztó dolog, hiszen ő ebben a helyzetben nem tud mit csinálni igazából, hogyha ez a feladat. Tehát már most olyan konfliktusok vannak abból, hogy közösségek nem mozdulnak el fenntartható irányba, hogy hiába van az, hogy az enyém megpróbál fenntartható módon működni, hogyha a csapat, aminek a része nem mozdul, akkor ez egy borzasztó nehéz. Nem attól lesz nehéz a zöld út, mert egész egyszerűen olyan lemondásokkal jár, hiszen az ember ökológiai megtérve már tudja, hogy ezek nem valódi lemondások. Nem a boldogságról mondunk le, hanem a fütyükről. És felnőtt fejjel ezt könnyen megérteni a gyerekeknek, ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, és az ő jövőjük múlik rajta, tehát ugyanakkor meg múlhatatlanul szükséges is.
És egy nagyon fontos új témára terelted a szót, a közösségek témájára. Például ebben a helyzetben te látsz esélyt arra, hogy a közösséget megváltoztatni szépen lassan.
Folyamatosan beszélni kell róla. Most a fiamnak volt a osztály összejövetele, a tanítónénik azok szerencsére eléggé fogékonyak ezekre a dolgokra, tehát egy ilyen kihelyezett környezetismeret órát is tartotta az egyik tanítónéni az osztálynak a kis veteményes kertjében, megmutogatott nekik mindent. Mi elintéztük, hogy szelektíven legyen összegyűjtve a hulladék, vittünk csomagolásmentes gyümölcsöt, szódát rendeltünk, üveges szörpöt vittünk, és beszélgettünk. Tehát végig beszélgettünk az összes szülővel, akivel csak lehetett, aki odajött, beszélgettünk, és látszik, hogy egy csomó emberben nyiladozik az egész, de még mindig ez egy elszigetelt magánügynek tartják az emberek, és ezért kínos róla beszélni. És akkor én már felnőtt vagyok, tehát én beszélek róla. És ha kell, akármennyit beszélek róla, és beszélgessünk róla, legyen ez téma. A gyerekeim ezt nem fogják tudni megtenni, ők még kiskamaszok, a legnagyobb is, neki nyilván ez nagyon nehéz. Nagyon örült, amikor az énektanárnénia föltette a kérdést, hogy ki mit tesz otthon a környezetére, és akkor sorolta, de önmagától lesz, hogy még fölhozza, ez nem mehet még nekik.
Igen. Most Gyulához fordulnék, maradva itt a közösségek témájánál, mert Gyula a mostani beszélgetés előtti beszélgetésben nagyon izgalmas dolgokat mesélt nekem a strukturális bűn fogalmáról, úgyhogy egy-két percben kérnélek, hogy fejtsd ki ezt a témát.
Hát én azt szeretném mondani, hogy a környezetvédelemben való részvétel, vagy a kereszténység, ez mindegyik egy kis szubkultúra, amely igazából nem járt most a társadalmunkat. Tehát ezt látni kell, és a kettőnek a halmaza az egy még kisebb szubkultúra. És akik ebben részt vesznek, mindenképpen szembesülnek ebben a problémával, hogy az ő életmódjuk az különbözik attól, amit a világ akar. Ugye ez a keresztre feszülés, nincs más. Rá a keresztény testvéreknek szoktam mondani, nekünk egyetlen keresztünk van, hogy Krisztus életet akarunk élni egy Krisztus gyűlölő világban. És ez környezetvédelemre lefordítva az, hogy környezetvédő vagy természetvédeletet akarunk élni egy olyan világban, amelyiket már nem annyira akar foglalkozni. És nyilván egészen addig, amíg ez nem vág a szívbe, addig még el van. Hiszek én a magam módján, meg védem én a környezetet, mert szeretem az állatokat, de amikor komolyá válik a dolog, akkor egyszer csak ott van a megkeményedett önző szívünk, ott van az önszeretetünk, ott van azt akarjuk, hogy mások szeressenek minket, és ez egy súlyos dolog, és hát nyilván, hogy milyen mértékben engedhetem rá ezt a gyerekeimre, az egy nagy kérdés. Azt gondolom, hogyha a családon belül valami olyan fajta élet, ahol ezek a értékek megjelennek, akkor ez ott lesz valahogy a gyerekeknek az életében is. Ez ugyanúgy, mint hogy a gyerekek keresztény légkörben nőnek föl, akkor lehetséges, hogy egy kicsit elmászkálnak, amikor kamaszok lesznek, meg mit tudom, de az a nevelés az nem vészel, egyszer csak vissza fog találni, és azt gondolom, ugyanez igaz a környezet és természetvédelemre is, akinek a gyerekkorában is beleivódott, aki látja a szüleinek a gondolatmenetében, aki megértett valamit ebből az egész súlyos problémából, az még ha kikapcsolódik belőle, és egyszer csak vissza fog kapcsolódni. De biztos, hogy ez egy szenvedéssel jár. És biztos, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk levenni a gyerekeinknek a válláról. Az ilyen tereket, hogy Júlia beszélt, hogy egyszer csak szembesül vele, hogy akkor itt most azért nem fogják szeretni. És itt van a nagy dilemma, hogy mit csináljon. És persze, hát durva ki a lufit. Emlékszem még nagyon régen. Tehát látni kell, hogy ezek a feszültségek, ezek itt vannak. Ezek beületek még az autóba, vagy nem ületek be az autóba. Muszáj beülnem az autóba, mert különben nem tudok elmenni. Tehát egyszerűen olyan helyzetekkel találkozunk, ami, ha nem vigyázunk, akkor egy rossz feszültségben visz lefelé. De ha képesek vagyunk ezt valahogyan feldolgozni, akkor ez fölfelé tud vinni. Ez valahogy Isten felé tud vinni, meg a szeretet felé tud vinni, a másik elfogadása felé tud vinni. De mindenképpen egy drámai helyzet. Az egész világunk egy ilyen drámai helyzetben van, ezt tudom mondani, mert próbálnak kilépni abból, amiből ilyen módon nem tud kilépni. És csoszogunk előre, ugye itt a strukturális bűnök, hogy az egész civilizációnk olyan, amelyik görgeti maga előtt ezt a rettenetes problémát, és mi vagyunk benne, és azzal nyugtatjuk magunkat, például mint a náci rendszerben, hogy csak parancsot teljesítek, mindenki egy kis csavar a gépben, és akkor mindenki felmenti magát, de közben az egész végül a gázkamrának a tragédiájába vezet, és meg a háborúnak a tragédiájába. És most is itt vagyunk, az ember egy rettenetes háborút vív önmagával, a teremtett világgal és Istennel, és talán meg kéne békülni. Az egy olyan fordulatot kíván, amire láthatólag nincsenek kész az emberek, a társadalmak nincsenek kész. Mert akkor az
itt többször használtad a strukturális bűnfogalmát, egy mondatba összetudnád ezt foglalni, hogy mi ez tulajdonképpen?
Tehát a személyes bűnnél van egy bűntudatom, amit meg tudok bánni. A strukturális bűnnél benne vagyok egy olyan helyzetben, ahol bűnt követek el anélkül, hogy egyáltalán tudatában lennék annak, hogy én ebben a bűnös helyzetben vagyok benne. Tehát, most oké, a szívószálat már nem szívom a műanyag pohárból, és az is lehet, hogy a papír már papír a pohár, de azért mindig ugyanannak a rendszernek a terméke. Beülök az autómba, és szennyezem vele a környezetet, de nem tudom megúszni, hogy... És az, hogy beülök az autóba, személyesen nem bűn. Nem bűnöm az, hogy autóval megyek egy helyre, mert másképp nem tudok oda jutni. De maga az egész szituáció bűnös, amiben én az autót használom is, amiben a banánt teszem, amiben összejönnek a drága, okos emberek, hogy konferenciát tartsanak, és mindenki oda megy a repülőgéppel. Ugye, tehát, hogy az egész őrület, hogyan tudsz ebből az egészből kilépni? Az egész struktúra romboló és bűnös. De nem tudsz kilépni belőle, vagy kimehetnél ökofaluba, ugye drága testvéreink, akik kimentek annak idején, hogy se hűtőgép, se semmi nem lesz, és néhány év múlva csak megjelent a hűtőgép, csak megjelent, mert bizonyos dolgok mégiscsak kellenek.
Igen. Igen. Reflektálva még arra a gondolatra, hogy a gyerekek és a rendszer keretei hol találkoznak, valamelyik nap mondta pont a 10 éves fiam, hogy anya, te egy különc vagy ezzel a környezetvédelemmel, de jó célért csinálod. Úgyhogy ez rendben van még akkor is, ha nem menő. ez volt az ő 10 éves összefoglalója. És mivel lassan közelít a műsoridőnk vége, még egy témát nem szeretnék kihagyni, méghozzá az egyház és az egyházi közösségek szerepe. Tényleg csak néhány gondolatunk marad erre. Sokszor hallom azt, hogy az egyháznak nem a szerepe, vagy legalábbis nem fő szerepe semmiképpen sem a teremtés védelemmel való foglalkozás, hiszen az egyház nem környezetvédelmi lobby szervezet. Azt is látjuk, hogy a helyi plébánosok, akiknek mégiscsak a legnagyobb hatása lehet a helyi közösségek életére, ők teljesen túlterheltek, túl sok feladatuk van, magukra vannak sokszor hagyva. Mindazonáltal az egyháznak is szerepe kell, hogy legyen a teremtés védelemben. És felolvasom most ezt a 2-3 mondatot, amit a Laudatus erről mond. Ez a 214-es pontban van. A tudatformálás feladata a politikára és a különböző társadalmi szervezetekre tartozik. Továbbá az egyházra. Minden keresztény közösség fontos szerepet játszik ebben a nevelésben. Azt is remélem, hogy szemináriumainkban és szerzetesi növendékházakban felelős mértéktartásra, a világ hálás szemlélésére, a szegények és a környezet törékenységével való törődésre nevelnek. Még 2 gondolatot mondjatok nekem, légy szíves, arról, hogy mit láttok a ti közvetlen környezetetekben. Sajnos arra már nem lesz idő, hogy a nagy egyházi kinyilatkoztatásokat ebből a szempontból végignézzük. Tehát, hogy mi vesz körül titeket a saját egyházi közösségetekben, a plébániai közösségben, illetve van-e valami olyan tanácsotok, amit egy helyi teremtésvédőnek tudnátok adni, aki szeretné a plébániai közösségét egy kicsit teremtésvédőbb irányba vinni?
Oké. Hát nagyon érdekes, mert a mi plébánosunk az a Bokorbázis közösségből, Bulányi társaságból jött, ugye, akiknek ez benne volt a gondolatmenetében. És van is erre való törekvés az egyházközségünkben, kétségtelen létezik meg a városunkban is, tehát ez a gondolat valamilyen módon benne van, de ez nagyon halovány is, mint amit az előbb elmondtam, a 7 fenyőfával kapcsolatban, ez pillanatokon belül felülíródik más szempontokkal, ez tehát nem egy erős gondolat. Nyilván ezt lehetne, meg fontos lenne erősíteni mindenféle módon. Egy picit olyan a helyzet, mint a a Szent Ferencről szóló filmek és a Szent Ferenc valósága. Tehát a Napfivér Holdvilléje nagyon szépen be tud mutatni egy éneklő, kedves, aranyos Szent Ferencet, de a valódi Szent Ferenc az egy radikális tagadásban volt az egész világgal, és ezt a belső szabadságot a mindenről való lemondással tudta elérni. Ha ebbe az irányba biztos el tudnánk mozdulni, és akkor saját magamnak is mondom, hogy ha én el tudnám, most el tudnék mozdulni ebbe az irányba egy jó példaként, hogy picit jobban lemondok az élet javairól, a szabadságot, jobban osztozok a testvérekkel, meg a nem testvérekkel, meg a minden körülöttem lévővel, hát az talán jobb lenne. Nem dicsekedhetünk nagy dolgokkal.
Most Júli következik, akinek a Napvinusz Teremtésvédelmi Egyesületen belül egy ilyen alfeladata, vagy saját maga által vállalt feladata, hogy pontosan az ilyen helyi teremtésvédő közösségeket összefogja, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes lehet az ő válasza.
Igen, én nagyon tisztán láttam a feladatomat abban, hogy azt, amit mi csinálunk, azt a mi kis közösségünkre kiterjesztjük, a mi kis fönntartó életünket, a mi kis közösségünkre, aztán a kis közösségek majd nézik egymást, hogy hogyan is csinálják, és egyre nagyobb közösség szintjén tudjuk csinálni ezeket a fenntartható gyakorlatokat. Nyilván szembe jött a valóság. Nyilván rettetesen rosszat tesz a témának az, hogy úgy érezzük, hogy ez a fenntarthatóság ez nem a mi csomagunkba tartozik, nem a keresztény csomagba tartozik, ez a másik csomagba tartozik, a világi csomagba tartozik. Miközben én azt gondolom, hogy mindenkorban nagyon fontos a keresztényeknek felismerni a feladatát, és tudni kell, hogy a környezeti válság az elsősorban legszegényebbeket sújtja. A mi feladatunk, hogy a szegényeken, az elesetteken segítsünk, tehát akár ebben a kontextusban is működik a dolog. A másik az, hogy úgy a környezeti válság az eredménye annak, hogy például nincsen nagyon kevés a pap, nagyon kevés a tanár, nagyon kevesen hajlandók a szociális szférában dolgozni. Ezt én úgy mondom, hogy faültetésre van szüksége a világnak, de fakivágásból lehet megélni. És ennek kell megváltoznia. A közösségeink is úgy működnek mostanában, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy a közösség épp, hogy csak lerohanunk misére, rohanunk haza, nem töltünk időt a közösséggel. Azért nehéz közösségi szinten megvalósítani valamit, mert nem töltünk elég időt a közösséggel, hajlandóak vagyunk pénzt áldozni a közösségre, de időt nem. És akkor elkezdünk építeni, megint nagyon nem fenntartható dolog. Egyre több közösségi terem épül a közösségeknek, hogy hát majd attól beindul a közösségi élet. Nem fog tőle beindulni a közösségi élet. És borzasztóan rossz irány az, hogy miközben nem tiszteljük a Jóistennek az alkotásait, a teremtett világot, akkor ezen végtelen nagy tisztelet övezi általunk az emberi munka gyümölcsét, az újonnan fölépített civili házakat, tárgyakat, stb. És ez szerintem megint a kereszténységgel teljesen összeférhetetlen. És én azt gondolom, hogy ezt egyszerűen be kell látni, még a keresztény szinten is azt gondolom, hogy egyre több emberben mozgulódik az, hogy tenni kell, beszélni kell róla. Beszélgessenek egymással az emberek, és tényleg forduljanak a Napvinusz Egyesülethez, mert egyre több helyen látjuk azt, hogy elkezd mozgulódni ilyesmi, de én is ugyanabban a falba ütközöm a saját közösségemben, mint amiben mások is ütköznek. Többen járunk ebben a cipőben, meg fogunk birkózni együtt ezzel a dologgal. Tehát ha valaki szeretne valamit a közösségében csinálni, akkor jöjjön, beszélgessen velünk, cseréljünk tapasztalatot, hosszú munka áll mögöttünk, meg már néhányan látjuk, hogy mi az, ami bevált, hogyan lehet valahogy hozzáállni ehhez a problémához, megváltoztatni teljesen begyöpösödött rossz szokásokat. Tudunk egymásnak segíteni, de beszélgetni kell róla együtt.
Hát ez egy gyönyörűséges végszó volt, köszönöm szépen. Nagyon sok téma maradt még bennünk, úgy érzem, hogy talán majd egy következő adásban ezeket is végigbeszélgethetjük. Én most nagyon szépen köszönöm Réfi Julinak és Sipos Gyulának a mai beszélgetést, és a Mária Rádió hallgatóinak, hogy velünk voltak és végighallgattak minket. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sipos Gyula színes erős képeit érdemes a szívünkbe vésni, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy a hétköznapokban is könnyebben eszünkbe jusson teremtmény létünk és a feladataink, felelősségünk is. Szívvirágok rovatában most a jó őszi esők után a gombás kosár képe szokásaink átgondolására, köldökönké pedig a teremtett világgal való mély kapcsolatra emlékeztet minket.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és a beszélgetésünk kapcsán egy gyerekkori emlékem jutott eszembe, amikor édesanyámmal, meg a lányi kertestvéremmel a Mátrában nyaraltunk, és kisgyermekként elmentünk közösen gombát szedni, és szedtünk is egy kosárnyi gombát, tele volt mindenféle színes, meg szép, meg változatos gombákkal. Én még felismerni is véltem, hogy az róka gomba, az biztos nagyon finom, meg hogy az is biztos nagyon finom, az a szép fehér, és aztán vittük, és vittük a házi néninek, Mátra Szent Lászlón, ahol volt ez a nyaraló, vittük a házi néninek, hogy nézze meg, mert ő ilyen gombaszakértő volt, hogy mi az, ami ehető. És ő nézte ezt a nagy kosár gombát, egy-kettőt kivett belőle, és az összes többire azt mondta, hogy ez mind mérgező, ezt ki kell dobni. És emlékszem, hogy el voltam keseredve, hogy hát ezek olyan szépek, és biztos, hogy mind mérgező, biztos, hogy mind mérgező. De hát el kellett végül hinni azt, amit ő mondott, hogy mérgező, úgyhogy a reménybeli gombapor pörköltünkből nem lett semmi, mert abból a maradék egy-két gombából meg ugye nem volt érdemes bárminek is neki fogni. És arra gondoltam, hogy ilyen most a mi életformánk is, hogy begyűjtöttünk magunknak egy nagyon szép, változatos, kényelmes életet, ami tele van incsiklandozó látvánnyal, dolgokkal, nagyon szép és színes, de hogyha ránéz valaki szakértő szemmel, akkor azt látja, hogy ez bizony mérgező. Hogy a mai életformánk az egy ilyen mérgező életforma, ami tulajdonképpen megmérgez minket, és megmérgez az egész környezetünket is. És hogy ennek a nagy részét bizony ki kellene dobni. Csak hát ez egy nagyon fájdalmas dolog, hát hogyan dobjuk ki? Hogy az egész életünk bele van integrálódva egy olyan környezetbe, ami akármelyik szálát húzom meg, akkor kiderül, hogy avval túlléptem a saját kereteimet. Hogy az energiafelhasználással, az ételekkel és minden mással. Ha nem autóba szállok, hanem tömegközlekedéssel megyek, az ugyan lehet, hogy jobb egy kicsivel, de hát az is csak a benzint használja. Vagy most már csak villamossal megyek, de hát azt az elektromos áramot is előállítják valahogyan is. Végül mindig visszajövök oda, hogy egyszerűen túl használjuk a földet, és mérgezzük az egész környezetünket. De hogyan lehet ebből kilépni? Ugye úgy tűnik, hogy hát nem nagyon lehet. És mégis el kellene szánnunk magunkat arra, hogy valahogy elkezdjük kidobálni az életünknek a kosarából ezeket a mérgező dolgokat, mert hogyha nem, ha megesszük, ha tovább esszük, akkor biztos, hogy belehalunk. Hát ugye ezek ilyen elég költöknéző gondolatok, vagy szokták mondani, hogy csak nézzük és gondolkodunk, ahelyett, hogy cselekednénk. És aztán erről a köldökről meg az jutott az eszembe, amikor azon gondolkoztam, hogy nem kellene belesüllyedni ezekbe a köldöknéző gondolatokba, mert csak depressziósak leszünk, és elvesztítjük a maradék cselekvő képességünket is, hogy ez a köldök is arra figyelmeztet minket, hogy valamikor mi össze voltunk teljesen kötve az édesanyánkkal, ugye ott éltünk az ő méhében, és hogyha ez a köldökzsinór táplált minket, és ez a köldökzsinór elszakadt volna, vagy valami baj történik, akkor ott halunk meg már édesanyánk méhében. És ez a köldök talán azért van itt, hogy emlékeztessen minket erre a szoros kapcsolatra, de nem csak a szüleinkkel, hanem hogy az egész teremtett világgal. Ugye porból lettünk, porrá leszünk, hogy egy szoros kötelékben élünk a természettel, és ahogy az édesanyánkat nem ölhetjük meg, mert belehalunk először a lelkünk, aztán a testünk és mindenünk. Ugyanígy a teremtett világot sem ölhetjük meg, vagy pusztíthatjuk következmények nélkül, mert mi magunk is belehalunk. Talán, hogyha ezentúl minden mosdásnál, fürdésnél, vagy öltözésnél, vetkőzésnél a köldökünkről eszünkbe jutna, hogy éljünk egy kicsit fegyelmezettebben, mert vékonyodik ez a köldökzsinór, ami megtart minket, akkor lehetséges, hogy ez talán felbiztatta minket arra, hogy egy picit fogjuk vissza magunkat, egy picit selejtezzünk abból, ami mérgező, egy kicsit fogjunk vissza a fogyasztásból, egy picit próbáljunk egyszerűbb, tisztább és szebb életet élni. Biztos, hogy ez nekünk is javunkra válik, és akármilyen picivel is, de előrébb viszi a környezetünknek, természetünknek a megóvását, tisztulását és erőre kapását is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Mi tehetünk mi rovatunkban, Darányi Szabó Eszterrel és Aratóni Anna Marival beszélgetünk októberi teremtéstudatos tippekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, mi tehetünk mi rovatunkban ismét aktuálisak próbálunk lenni. Ez segítséget nyújt az, hogy valójában a boltok polcai már jóval előbb megüzenik nekünk az ünnepeket, mint hogy valóban eljönnének, és az ember már október elején, szeptember végén a homlokára csap, hogy lám, közeleg a halottak napja. Én például évek óta csüggetten figyelem azt az eszméletlen mennyiségű műanyagot, ami ilyenkor a sírokra kerül.
Ahogy Juli mondja, egy-két hete betévedtem az egyik népszerű diszkontáruház boltjába, és szinte sokkot kaptam a velem egy magasra tornyozott műanyag és festett mécsecsektől, amik között egyre több a ledes változat is, ahogy még fokozhassuk a környezet terhelését. Nekem nagyon kedves ünnepem volt mindig is a halottak napja. Édesapám nagyon szerette a sírokat rendezgetni, és mindig nevelte a krizantémokat, dédelgette őket, hogyha fagyot jósoltak, akkor kiásta és bevitte a verandára. Aztán tettünk hozzá zöldet, és november 1-én alkonyakor kivittük a temetőbe szépen elkészített csokrokat, és kis vékony háztartási gyertyákat. Temetőben pedig mindig találkoztunk a rokonokkal, beszélgettünk a kedves halottainkról, és aztán utána, ahogy alkonyodott, gyönyörű lett a temető, mindenfelé kis fények világítottak. De hát ez az ünnep ma már ugyanúgy üzleti fogássá vált, mint a karácsony. Ilyenkor persze elgondolkodhatunk, hogy mit tehetünk a ránk áradó temetői cikkekkel, illetve a kínos kényszerrel, amit érzünk ilyenkor, hogy valamit vinnünk kell, az esetleges rokoni elvárásokkal. Hogyha viszünk virágot, akkor mindenképp igyekezünk magyar termelőtől vásárolni. Nekem is van a Fény utcai piacon egy kedves néni, akitől mindig vásárolok. Cserepes virágot csak akkor válasszunk, hogyha elültetjük, és mindenképpen alaposan locsoljuk be, különben semmi esélye nincs arra, hogy megmaradjon jövő tavaszig. Hogyha viszünk egy befőttes üveget, amit előtte kidíszítettünk, esetleg kötöztünk köréje leveleket, terméseket, és abba tesszük a gyertyát, akkor még a szél sem fújja el, és jövőre ugyanúgy használhatjuk. Fontos még az is, hogyha mi magunk nem, de a rokonaink vittek olyan tárgyakat a sírokra, amelyek az ünnep után egyértelműen szemétté válnak, akkor vigyük haza és szelektáljuk, ne a temetői nagy halomba tegyük. Mindig szomorúan nézem ezt az óriási zöld hulladékhalmot, ami tel is tele van szalagokkal, drótokkal, cserepekkel, elolvadt, eltörött mécsesekkel. És megpróbálkozhatunk azzal, hogyha van bármi rán hatásunk, hogy a temetői közösség számára megszervezhetjük a komposztálható anyagok különgyűjtését és visszatartását, hogy ne vigyék el együtt a szeméttel.
Igen, hát láttam én már olyan vidéki temetőt, ahol tényleg van komposztáló. Sajnos a zöld hulladék elnevezést használták, és ezért a művirágokat is sajnos beledobálták. És budapesti temetőben is próbáltam utána járni, hogy mit csinálnak ezzel a sok zöld hulladékkal, de sajnos nem úgy látszik, hogy megvan oldva, ránk van ez bízva, hogy tényleg mi vigyük haza addig, amíg ez rendszer szinten megoldódik. Én Anna Marival szemben igazából már teljesen leszoktam arról, hogy tárgyakkal hódoljak a szeretteim emlékének, pedig ezek tényleg nagyon kedves ötletek. Virágot sem szoktam vinni, mert hogy a vágott virág az eleve már halott, és a cserepes virágoknak is nincsen igazából sok jövőjük itt kültéren, ugye tél elején. És én is azt gondolom, ezek a külsőségek nem elsősorban elhunyt szeretteinknek szólnak, hanem a világnak szeretnék megmutatni, hogy lám, a család nem hagyja pallagon a sírt így halottak napján. De itt is ideje kreatívnak lenni, és méltó módon nem feltétlenül külsőségekkel megemlékezni az elhunytakról. A vágott virág helyett ültessünk mondjuk fát, úgyis itt van a faültetés szezonja, ezt fontos tudni, de még az ültetésnél is fontos a probléma, hogyha nem gondozzák ezeket a fákat, akkor kiszáradnak, tehát felajánlhatjuk egy szeretünk emlékére, hogy egy fát gondozunk, locsolunk hétről hétre, imádságos lélekkel emlékezve rá. És ezek megint arról szólnak, hogy amit el szoktam mondani, az idő, ami két fillérünk. Tehát ebből kell adnunk, mert ennél nincsen értékesebb, még akkor is, ha ez nem annyira látványos. Ráadásul, hogyha nincs tele a kezünk, akkor könnyebben mehetünk busszal, sétával, vagy akár biciklivel a temetőbe, és ugye a biciklizésen mindig Esztert szólítom meg, hogy a tippjeit hozza meg velünk.
Így van, köszönöm, ahogy Juli is mondja. Nagyon fontos, hogy hűvösebb időbe általában se száműzzük magunkat a négy fal közé, mert hát az immunrendszerünk erősítésében hatalmas szerepe van a kültéri testmozgásnak. És hogyha ez még a helyzetváltoztatással és a közlekedéssel is párosul, akkor még időt is spóroltunk vele. Így ősszel is bátran maradhatunk a kerékpáron. Én magam 10 évvel ezelőtt kezdtem el bringázni Budapesten közlekedési céllal, és akkor először csak szép időbe tettem. Aztán szép fokozatosan egyre hidegebb, és úgymond egyre rosszabb időben is a biciklin maradtam. Kicsit esett, már nem zavart, kicsit hidegebb volt, már nem zavart, szóval szépen fokozatosan tágultak a keretek. Rájöttem arra, hogy az eső se tömegközlekedéssel, se gyalog, se autóval nem kellemes, és attól nem fog elállni az eső, hogy én nem biciklizek. Így is, úgy is fel kell rá készülni, ennyi erővel akár bringázhatok is esőben. Úgyhogy most már egész évben biciklivel közlekedek munkába, azzal vásárolok az ötös családra, tehát az egész életünket így oldjuk meg esőben és hidegben is. Őszintén szólva az őszi, sőt akár a téli bringázás sem sokban különbözik a nyáritól. Technikailag ugyanúgy kell rá felkészülni, mint az autózásra. Érdemes egy kicsit lassabban, óvatosabban tekerni, nagyobb követési távolságot tartani, nagyobb ívben kanyarodni. Kedvenc kérdésem, hogy nem fázok-e télen a biciklin? Hát nem fázni egyáltalán nem szoktam. Sőt, éppenséggel egy réteggel kevesebbet érdemes felvenni annál, mint hogyha sétálnánk. Mert ugye a biciklizés közben mozgunk, és kifogunk valamennyire melegedni. Ami viszont nagyon fontos, az az izületek és a kiálló testrészek fülkész térdvédelme. Az a sapka, a kesztyű térdvédő. Nagyon hasznos egy napellenző sapka, ami megakadályozza, hogy a arcunkba hújjon az eső. Fontos az esővédő is, a sisakra a tehető esővédő. Ezt kapucni helyett javaslom inkább, mert a kapucni az ugye megvéd az esőtől, de szűkíti a látóterünket, és ezért a bringázáshoz nem javasolt. Ezek a néhány ezer forintért kapható kiegészítők felkészítetnek minket a hidegebb időben bringázásra is, de a legjobb, hogyha ezeket nem magunknak vesztük meg, hanem ajándékként kérjük szülinapra, karácsonyra, én legalábbis így szoktam csinálni, mert a szeretteim azok még mindig nem hiszik el, hogy én tényleg nem kérek semmit, a tárgyat ajándékként, és akik mégis ragaszkodnak a tárgyi ajándékokhoz, akkor nekik nem kell töprengeniük azon, hogy mit vásároljanak nekünk, és ünnep után mi sem kerülgetjük a kínban vásárolt ajándékokat.
Igen, megint visszakanyarodtunk ahhoz, hogy fölöslegesen vásárolt tárgyakban fuldoklunk akár, hogyha nem vigyázunk, és általában minden ünnepet, még ugye ezt a halottak napját is hajlamosak vagyunk eszmete mennyiségű fölösleges tárgyal megköríteni, és ugyanez igaz általában bármilyen programra. Mondjuk ennél újabb hagyomány az, hogy születésnapi zsúrokat, vagy akármilyen gyerekprogramokat szerveznek, és akkor el se tudjuk képzelni, hogy ne tegyük tele lufival, vagy akár tűzijátékkal, rengeteg kis cukorkával, kis műanyagjátékokkal. De ennél azért kreatívabbnak kell lennünk, hiszen mégiscsak a gyerekek jövőjét kell tesszük kockára, nem változtatunk ezeken a szokásokon. Inkább sokkal jobban járunk, hogyha felhívjuk a gyerekek figyelmét a természet színpompájára, ahelyett ezeket a mesterségesen generált színes dolgokat raknánk köréjük, mert ilyenkor ősszel gyönyörű, tényleg színpompával kedveskedik nekünk a Jóisten, és erre sokkal jobban felfigyelhetnek a gyerekek, hogyha nem zárjuk el tőlük azzal, hogy mi magunk körbe rakjuk mesterséges dolgokkal, és ez jól fog jönni, ez a szemlélet azért később is.
Hát igen, hogyha legjobb, hogyha kivisszük a gyerekeket a természetbe, akár kirándulni, hogyha valakinek van kertje, akkor ott az őszi munkába bekapcsolódhatnak. De eszembe jutott egy nagyon kedves mesekönyv, amit a gyerekeimnek régen nagyon sokat olvastam. Ez az ősz csodáiról, a gyermeki rácsodálkozásról, szeretetről, állatokról szól. Nem tudom, ki lehet-e találni ebből. Bálint Ágnes, Labda Rózsa lámpája. A gyerekeim már nagyok, de én még most is minden ősszel elolvasom, és meg is könnyezem ezt a kis mesét. Labda Rózsa egy öreg vizsla, aki egy házikóban lakik, egy nagy ház kertjében, ahol sok más állat is él, például zümzümdarázs, rigópapa, tyúkanyó, szidol, cica, és még sokan mások. És különös mély szerető bölcsességgel tanítja a nagyházhoz tartozó három gyereket a velük való kapcsolatra, megértésre, szeretetre, az ő színes történéseink keresztül. Érdemes ezt a könyvet ilyenkor ősszel mindenképpen kivenni a könyvtárból, ha nincs meg otthon, és elolvasni a gyerekeknek. Egy másik kedves mese, amit biztosan az óvodában is olvasnak a gyerekeknek, Marik Veronikának a Kipkop meséi. Ezek közül az egyik, amit én is nagyon szeretek, amikor a gesztenye gyerekek próbálják a téli álomra készülődő sünit ébren tartani. Hogyha ilyen könyveket olvasunk a gyerekeknek, akkor amikor kimennek a természetbe, akkor lehet, hogy sokkal jobban eszükbe jut. Nagyon fontos tudnunk itt a sünivel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a zavart sok állat használja téli pihenőhelyként, hiszen nagyon jó a hőszigetelő hatása. Ha gyűjtjük az őszi lombot, és ugye már ezt többször megbeszéltük, milyen jó, hogyha ott tartjuk a kertben és komposztáljuk, akkor már nem mozgassuk tavaszig, mert fészket rakhatnak benne az állatok, olyanok, amik téli álmot alszanak, sünök, kis rágcsálók, pelék, rovarok, és hogyha mozgatjuk ezeket az avar kupacokat, akkor az élet folyamataikat megzavarhatjuk. Úgyhogy tényleg figyeljünk erre, mert a sün, hogyha túl korán fölébred, akkor elkezd élelem után kutatni, és értékes zsírtartalékokat használ fel. Akár el is pusztulhat, hogyha egy újabb hideg bejön. Érdemes a gyerekeinknek is megtanítani ezeket a dolgokat, akár olvasva a meséket, hogy kerti segítőtársaink, barátaink életét soha ne veszélyeztessük.
Így van, sajnos már így is eléggé lecsökkentettük az ő számukra élhető területeket, aminek megint az az oka, hogy egy kicsit túlteng bennünk a fogyasztás iránti igény, és hát kell a hely mindig a gyáraknak, a szép széles utaknak, nekünk a lakályos, sokszor lebetonozott házaknak, kertőházaknak, tehát borzasztóan szűk teret hagytunk nekik. És ugye megint a fogyasztáshoz kapcsolódik, hogy hát most már nagyon kéne vigyázni arra, ami maradt, sőt, egyre több dolgot visszaadni ugye a természetnek, és hát ez azt is jelenti, hogy beérjük azzal, amink van. Tehát például, hogyha elromlott akkor valami, akkor nem újat beszerzünk, hanem megjavítjuk, és ez azért is aktuális, mert október a javítás világnapja. Ez furcsán hangzik, de a teremtésvédelmi szempontból borzasztó fontos, hogy a javítást lehetőséggel mindig éljünk, mert sokszor megtapasztaljuk, hogy ez anyagilag látszólag nem éri meg. De ha belegondolunk, akkor sajnos még mindig az a tendencia, hogy egyre hamarabb elavulnak az újonnan vásárolt dolgaink. Tehát hiába veszünk olcsón másikat, nem vagyunk beljebb. Ráadásul javítatással mégiscsak a hazai munkaerőt támogatjuk. Persze sajnos javításnak nagyon sok buktatója van, talán ezt szolgálhat néhány biztató hírrel ezt illetően.
Így van. A szemlélet talán egy kicsit javul, konkrét szabályok azok még hiányoznak, de ez az első lépés mindenképpen. Ugye, ahogy Juli is említette, jelenleg úgynevezett lineáris termelési és fogyasztási modellben élünk. Ez azt jelenti, hogy gyár legyártja, a fogyasztó használja, aztán a végén eldobja. Ez a rendszer alapjaiban rossz, nem ösztönzi a gyártókat fenntartható termékek előállítására. Nem szokták tudni, a korai elavulás és a tervezett elavulás közötti különbség az az, hogy ha egy termék egyszerűen nagyon hamar tönkre megy, akkor beszélünk korai elavulásról. Ehhez képest más dolog az úgynevezett tervezett elavulás. Ilyenkor a gyártó kifejezetten úgy terveznek egy eszközt, hogy egy idő múlva tönkre menjen. Például nem kap frissítést, vagy bármely más módon használhatatlanná válik, nem lehet alkatrészt kapni hozzá, és így a fogyasztó kénytelen lesz új eszközt vásárolni. Ezt a tervezett elavulást egyébként rendkívül nehéz bebizonyítani. de már erre is volt precedens és jogbírósági ügy. Ráadásul a legtöbb elektronikai és elektromos eszközünk mostanában már nem moduláris, azaz nem szedhető részeire, és nem javítható csak egy része. Tehát, hogyha valamelyik pici része tönkremegy, az egészet ki kell vágni, és újat kell vásárolni helyette. Na, ezen a helyzeten szeretne változtatni most már a magyar és az európai jogalkotó egyaránt. Magyarországon az az örömteli változás történt, hogy idén januártól szigorúbb jótállási szabályok léptek életbe. Ennek az a lényege, hogy a termékárától függően hosszabbodtak a kötelező jótállási idők. 100 ezer forintos termékárig egyéves, legalább egyéves, 100-250 ezer forint közötti termékekre legalább 2 éves, és 250 ezer forintnál drágább termékekre legalább 3 éves jótállási időt kell vállalni a gyártónak. EU-s szinten pedig, amire Júli is utalt, az történt, hogy egy szűk évvel ezelőtt az EU elismerte az úgynevezett javításhoz való jogot, és arra buzdítja a gyártókat, hogy egyszerűbben javítható termékeket dobjanak piacra. Hát ez egyelőre sajnos még csak írott malaszt, mert konkrét szabályok még váratnak magukra, úgyhogy hát amit egyelőre mi tehetünk, az az, hogy egyrészt nagyon vigyázunk a meglevő holminkra, másrészt megpróbáljuk javítani őket így is, akár úgy is, hogy gazdaságilag nem éri meg. Harmadrészt pedig, hogyha már végképp feladták a szolgálatot, akkor nem a kommunálisba dobjuk ki, hanem a megfelelő hulladékkezelő helyre eljuttatjuk. Ilyen megfelelő hulladékkezelő hely lehet a gyűjtőpont, hulladékudvar, vagy akár olyan áruház is, ahol a régi eszközt átveszik.
Köszönjük szépen, én nagyon szépen köszönöm Eszternek és Anna Marinak ezt a beszélgetést. Reméljük ismét szolgáltunk hasznos tippekkel.
Viszont hallásra!
Beszélgetésben Esztertől már több Laudato Si idézet is elhangzott, és ezért az enciklika felolvasását csak a jövő alkalommal folytatjuk. Befejezésképpen hallgassuk meg Nemes Csabát a novemberben kezdődő klímacsúcsról és a hozzáfűződő reményekről.
Naptár. Október végén kezdődik, és egészen november 12-ig tart a éghajlatváltozási egyezmény, ahogy szoktuk mondani, a klímacsúcs, a 26. klímacsúcs, amit idén Nagy-Britániában, Skóciában, Glasgow-ban rendeznek meg. Én is voltam régebben, már jó régen volt az ilyen nagy klímacsúcsokon, ezt úgy mondják, hogy a éghajlatváltozási egyezmény részes feleinek a találkozója. Sokszor nagyon felemelő volt, nagyon sokat dolgoztunk, sokszor a konferenciák, vagy a részesek találkozóján a vége felé már éjjel-nappal. A vége felé mindig nagy tapssal zártuk le ezeket a konferenciákat, akár meghatodottan is, de közben nagyon jól tudtuk, hogy nagyon keveset tudtunk elérni, nagyon keveset tudtunk intézni abból, mint amire gondoltunk, mielőtt odaérkeztünk volna. Hát nem tudom, hogy most így lesz-e azokkal, akik ezen a klímacsúcson, ezen a konferencián részt vesznek. 2 hét alatt nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Egyrészt nyilván a hivatalos résztvevők, a különböző államok és kormányoknak a delegátjai, és a sok-sok meghívott szervezet, aki ott lesz, nagyjából 25 ezer embernek várnak. Köztük természetesen a világ ezzel a témával foglalkozó vezetőjét is, tárgyalópartnereket is, újságírókat is, és egy jó csomó nem kormányzati szervezet, civileket és másokat is. Sokan azt várják, hogy nagyon technikai jellegű lesz a párizsi megállapodás végrehajtásához, még szükséges és még nem eldöntött szabályoknak az elfogadásáról, de valószínűleg reményeim szerint néhány más bejelentést is várhatunk. Talán gyorsabb átállást az elektromobilitásra, talán egy fokozatos szénenergia kivezetésének a felgyorsítását. Talán azt is, hogy eldöntik a konferencián résztvevők, hogy lassítsák már le az erdőkivágásokat és a fakivágásokat, és meggyorsítsák már azon területek védelmét, amit a már létező, már ismert éghajlatváltozásnak a következményei nagyon veszélyeztetnek. Az Egyesült Királyság, ugye, mint házigazda, valószínűleg azt szeretné, hogy minden ország támogatna egy olyan határozatot, amely 2050-re úgynevezett nettó nulla kibocsátást vállalna az ebben a határozatban résztvevő és ebben az egyezményben résztvevő tagállamok. A szén és a benzinüzemű autók megszüntetésére vonatkozó javaslatok is lesznek. A fejlődő országok valószínűleg még nagyobb, még jelentősebb pénzügyi csomagot szeretnének, hogy az elkövetkező 5 évben segítsék őket a már biztosan emelkedő hőmérséklet, és nem csak az emelkedő hőmérséklet, hanem ezzel kapcsolatos más típusú káros időjárási eseményekkel való alkalmazkodásban, és nagyon fontos lenne, hogyha megerősítenék az ott lévő tárgyalópartnerek és az ott lévő országoknak a képviselői és vezetői, hogy még mindig a 1,5 Celsius cél ennek az életben tartása fontos. Hiszen ha ettől eltérünk, akkor nagyon könnyen kerül a virág akár 1,5 fok fölé, 2 fok fölé, vagy 2,5 fok fölé, és azt mondják a tudósok, és ez jelent meg a hónapokkal ezelőtt megjelent IPCC jelentésben is, hogy onnan bizony már sokkal nehezebb lesz kormányozni a 2, 2,5 fok vagy 3 fok fölötti globális hőmérséklet emelkedésből adódó következményeket, csökkenteni az ebből adódó károkat, mérsékelni a nagyon káros, sok százmillió embert érintő következményeket. Hát drukkoljunk, imádkozzunk ennek a konferenciának a sikeréért, és majd legközelebb remélem olyan hírekről tudok beszámolni önöknek a Mi Történt című rovatban, ami egy pozitív eredményről szóló beszámoló lesz. Köszönöm szépen, Nemes Csabát hallották.
A klímasos ügyét Ferenc pápa is szívén viseli. Október elején találkozóra hívott össze tudósokat, szakértőket és vallási vezetőket a hónap végén kezdődő glasgowi eseményre készülve. Itt közös felhívást írtak alá arról, hogy az egymásra utaltság és a kölcsönös felelősség alapján kell cselekedni, hogy megakadályozzuk a konfliktusokat, amelyek megsebzik a környezetet és az embert. Reményteli esemény előtt állunk, aminek persze a sikere és terveinek megvalósulása minden egyes ember felelőssége is, a miénk is, ahogyan ez már többször elhangzott a mai műsorban. Ahogyan Csaba is mondta, imádkozzunk, hogy a Szentlélek vezesse az eseményen résztvevőket, majd a megállapodások megvalósulását. Ezzel elköszönünk, köszönjük a figyelmüket, jövő hónapban újra jelentkezünk, addig is szeretettel kívánunk teremtéstudatos elhatározásokban gazdag őszt, és 4 hét múlva ugyanitt találkozunk hazafelé című műsorunkkal. Réfi Júliát hallották a Naphimnusz Egyesülettől.